Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Fidesz-KDNP benyújtotta az újabb gyermekvédelmi törvénycsomagot, jelentette be a Nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője a Facebook oldalán. Kocsis Máté azt írta, ennek értelmében tovább szigorodnak a pedofilokat sújtó büntetések, nem évülnek el az ilyen jellegű szexuális bűncselekmények, nincs feltételes szabadlábra helyezés, nincs reintegrációs őrizet, és az elkövetők soha nem kaphatnak erkölcsi bizonyítványt. Bekerülnek a nyilvános pedofil adatbázisba azok a magyarok is, akik külföldön követnek el ilyen bűncselekményt. A jogszabály szerint akár 2 börtönt is kaphatnak azok a gyermekekkel foglalkozó szakemberek, akik elmulasztják jelezni, ha a gyermek veszélyeztetett helyzetben van. Továbbá szigorú alkalmassági vizsgálatoknak vetik alá a gyermekvédelmi intézményekben dolgozókat, annak érdekében, hogy a rájuk bízottak biztonságban nevelkedjenek. Idén februárban a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete 605.400, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 417.100 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 14, a nettó 13,8, a reálkereset pedig 9,9%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, a fogyasztói árak 3,7%-os növekedése mellett. A foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár reagálásában közölte, a hatékony és eredményes intézkedések eredményeképpen a kormány visszaszorította az inflációt. Comba Sándor emlékeztetett, már 1 millió emberrel dolgoznak többen a Gyurcsány korszakhoz képest. A mai kormányülésen beavatkozást javasol az üzemanyagárakban nemzetgazdasági miniszter, hogy azok egy szinten legyenek a régiós árakkal. Nagy Márton az Index kérdésére válaszolva úgy vélte, ez nem jelent majd gondokat az ellátásban. A KSH szerint a magyar benzin és a gázolaj ára is a régiós átlagár fölött volt a múlt héten, előbbi 20, utóbbi 31 forinttal. Ma a dízel literenként jár a 8 forinttal csökkent, de a benziné nem változott. Újabb légijárat indul Magyarország és Kína között, így idén júniustól immár egy 7. kínai nagyváros, Shenzhen is közvetlenül elérhető lesz Budapestről, ahová hetente 2 járat is fog közlekedni, jelentette be ma a külgazdasági és külügyminiszter Pekingben. Szijjártó Péter a kereskedelmi miniszterrel folytatott tárgyalást. Tegnap jelentették be, hogy idén nyártól Xi'an is közvetlenül elérhető lesz innen, nem sokkal korábban pedig a járatindítást Guangzhouba. A miniszter emlékeztetett, tavaly a kelet-ázsiai országból érkezett a legtöbb beruházás hazánkba, és jó hírnek nevezte, hogy Peking továbbra is támogatja a vállalatokat a magyarországi megjelenésben, illetve arról a megállapodásról is beszámolt, amelynek értelmében a kínai kormány támogatja a magyar vállalatok széleskörű piacra lépését az országban. Jóváhagyta az ukrán termékek vám és mennyiségi korlátozás nélküli behozatalának meghosszabbítását 2025. június 5-ig az Európai Parlament. A rendeletet az Európai Unió tanácsának is el kell fogadnia. A testület emellett megszavazta a kényszermunkával készült termékek kitiltását az unió piacáról. Az EP jóváhagyta azt a jogszabályt, amely szerint a gyártóknak és a szolgáltatóknak inkább javítaniuk kell a hibás termékeket azok cseréje helyett. Ezt is az Európai Unió tanácsának is jóvá kell hagynia, a tagállamoknak pedig 2 évük lesz majd a szabályok átültetésére. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tegnap 50 bázisponttal 7,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben mérsékelte. A változékony kockázati környezet továbbra is óvatos és türelmes megközelítést tesz szükségessé a kamatpolitikában, mondta el a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Áprilisban új szakaszba lépett a monetáris politika, a korábbinál lassabb ütemben haladva hónapról hónapra adatvezérelten döntenek az alapkamat további mérsékléséről, ismertette Virág Barnabás. Magyarország készíti az Európai Unió jövő évi költségvetését. Hazánk második alkalommal egy kihívásokkal teli időszakban tölti be az EU tanácsának soros elnökségét, idén a második fél évben. A pénzügyminisztérium szakértői felkészültek ennek egyik fontos feladatára, a jövő évi büdzsé elkészítésére. Emellett nagy hangsúlyt fordítanak majd a versenyképességi és a demográfiai kihívásokra is, mondta el a pénzügyminiszter, miután hivatalában fogadta a tanács főigazgatóját. Varga Mihály úgy értékelt, az unió folyamatosan veszít versenyképességéből a globális versenytársakkal szemben, a folyamata a járvány és a háború alatt felgyorsult. Végül az időjárásról: borult az ég, délután este felé szakadozik majd fel a felhőzet, addig sokfelé esik az eső, záporok, zivatarok is előfordulnak, a szél többfelé erősen fúj. A csúcshőmérséklet 13-14 fok körül alakul, a holnapi nagyon hűvös hajnal után viszont folyamatos melegedés kezdődik. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai adásunkban két Eger környéki település életébe tekintünk be. Noszfajra és Szihalomra látogatunk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Noszfaj Eger szomszédságában fekvő vonzó település számos látnivalót és élményt kínál a turistáknak. Szabó Péter polgármester szerint az attrakciók fejlesztése mellett az is nagyon fontos, hogy az itt élők számára is minden komfort adott legyen.
A fejlesztések tekintetében 2019-ben, amikor ez az új, a mostani regnáló önkormányzat megkezdte a működését, akkor megfogalmaztunk egy olyan közös csapásirányt, amelyet utána polgármesteri programnak is hívtunk, amely három fő területre koncentrálta Noszfaj elmúlt 5 évének a fejlesztési vetületét. Az egyik az a fókuszban a Noszfai Családok nevű út volt, amellyel az volt a célunk, hogy azokat a családokat, akik itt Noszfajon élnek, azok számára még komfortosabbá tegyük a falut. Majd részesebben esetleg később beszélek róla, hogy miket is takartak ezek a csúnyán szólva családpolitikai intézkedések. A második ilyen fő vetület, fő út az volt, hogy maga a közinfrastruktúra fejlesztése, az utak, a vízelvezetők, a járdák fejlesztése az mindenki számára érték és hasznos, ezért erre szintén fókuszáltunk a Jó úton járunk program keretében, itt is számos utat tudtunk megújítani. A harmadik ütem pedig nem volt más, mint a turizmus a gazdaságunk motorja nevű irány, hiszen Noszfaj szinte minden családja kötődik valahogy a turizmushoz. A tavalyi évben 112 ezer vendég éjszaka volt itt Noszfajon, de hát nem csak a szálláshelyek azok, amelyek érintettek itt Noszfajon a turizmusban, de úgy a vendéglátóhelyek, a lekváros, lekvárt készítő családok, a sajtosok, a kávéházasok és egyéb olyan szolgáltatók, akik a turizmusból élnek. Úgyhogy ez a három fő vonal az, amely Noszfaj szinte a lakosságának szinte 100%-át lefedi, mindenki számára ad egy élhetőbb Noszfajra lehetőséget. És akkor, hogyha beszélhetek egy picit, akkor a részletesebben ugye a három részről, ugye a család fókuszban a noszfai családok irányvonalon belül arra törekedtünk, hogy a noszfai itt élő és ide vágyó középosztálybeli magyar családok számára minőségi szolgáltatást tudjunk nyújtani a gyermek gondozás, nevelés területén és talán a kikapcsolódás területén is. Éppen ezért már 2019-ben látszott az, hogy kinőttük az óvodánkat. Akkor ez egy 3 csoportos óvoda volt, és rögtön már 19-ben előkészítettük a TER dokumentációt arra, hogy ezt egy negyedik csoportszobával bővíteni tudjuk, tehát mintegy 25 férőhelyel megnövelve az óvoda kapacitását. A Magyar Falu programnak hála 2020-ban nyertünk is erre 53 millió forintot, amit még további 11-jel önerőből kiegészítve sikerült megépíteni még az évben a negyedik csoportszobát, és most már mintegy 115 gyermeket tudunk kényelmesen ellátni az intézményünkben. Nincsenek most ennyien, de 100 fölötti a létszám, de úgy gondolom a négy csoportos óvodában ez a 24-25-26 gyermekszám, ez egy ideális mind a nevelés, mind pedig a gyermekek mindennapjai tekintetében. De ugye nem álltunk itt meg. Már akkor 20-ban elkezdtük korábban, 19-ben terveztetni a bölcsőde épületét is, amelyre szintén lehetőségünk nyílt, hogy megépítsük, amelynek az lett az eredmény, hogy 2023. augusztus végére át tudtuk adni a zöldmezős beruházásban azt a kétcsoportos bölcsődénket, ahol 25 gyermek kaphatott helyet a nevelésben, ebben segítve a noszvai anyákat, hogy vagy visszakerüljenek a munkavilágába, vagy pedig egyéb tevékenységeket, társadalmi tevékenységeket, karitatív tevékenységet tudjanak végezni azon időszak alatt. Azért mondom ezt, mert erre volt példa. Nagy büszkeség számomra, hogy ez a 25 gyermekből, férőhelyből 21-jel már most működik az intézményünk, tehát ez egy hatalmas siker, és ez is azt bizonyítja, hogy mekkora szükség volt erre a bölcsödére. Tehát én úgy gondolom, hogy a bölcsődé építés ez egy nagyon hasznos társadalmi, mondjuk így, hogy fejlesztés itt Magyarországon. Nos, olyan egyértelműen itt ezek voltak a bizonyítékai. Amellett ugye az iskolásokat sem szerettük volna elengedni, bár ugye nyilván a tankerület az, aki már az intézményt fenntartja, illetve kezeli az épületet, az iskola vagyonát, ha fogalmazhatunk így. De hát csak itt van Noszvajon ez az épület, csak a noszvai gyermekek, zömében a noszvai gyermekek járnak itt. Ezért felújítottuk a tornatermet, egy műfél sportpályát hoztunk nekik létre, hogy a mindennapi testnevelés órájukat még nagyobb komfortban tudják elvégezni. 21-ben sikerült ezt a műfél sportpályát is létrehozni. És én úgy gondolom, hogy egy 8 osztályos, 230 fővel működő iskola, amely az elmúlt években többször volt Heves megye legjobb vidéki iskolája. Ez megint egy jó visszajelzés arra, hogy sikerült támogatni a családokat itthon Noszvajon. Emellett pedig most jelenleg is fut egy olyan beruházásunk, ahol már azt mondjuk, hogy nem csak a 0-3-3-7-7-14 évesek számára próbálunk lehetőséget biztosítani a kikapcsolódásra és a szabadidő eltöltésre, hanem a fölött is most épül egy olyan sport és szabadidőpark itt Noszvajon, ahol mind a focipályát vízszintezzük, mind kis kosárlabdapályát hozunk létre, kültéri ilyen fitness és tornaparkot építünk, a legkisebbek számára egy 12 eszközből álló szép játszóteret építünk, és mindezt fákkal, kerti bútorokkal vesszük körbe, a gyerekek számára kis kresszpályát alakítunk, hogy megtanulják, ugye nagyon fogalmas világban élünk, ezt mindenki tapasztalja. Jó az, hogyha hamar megismerkednek a gyerekek a forgalom a kressz szabályaival, és ez talán ez segíti. Emellett még kis kültéri pingpong, kültéri csocsó asztalok kerülnek ki helyezésre. Szóval egy valós szabadidőparkot hozunk létre, a sportra épülő szabadidőparkot. Azt mondom, hát a 14 plusz, de talán minden noszvai számára.
És akkor még a turizmusról nem beszéltek, hogy ebben az időszakban, 2019-től ugye volt a turizmust nagyban érintő időszak, mégpedig a Covid, arra is térjünk majd ki, hogy ezt hogyan sikerült átvészelni az ágazatnak, hogy mit tudtak ezzel kezdeni.
Ez egy olyan helyzet volt, amit soha senki nem látott még itt a 21. században sem, amit kezelni kellett, legalábbis nem volt dokumentáció erre, hogy lehet egy globális világjárványt kezelni, úgyhogy A legrosszabbra készültünk minden esetben, de úgy gondolom jól tettük, mert ezzel tudtuk védeni a környezetünket, a lakosokat. Ez azt jelentette, hogy mikor bejött a Covid, akkor minden játszóteret, minden közterületi felületet lezártunk. Erre volt egy nagyon szigorú protokoll, hogy ezt mi alapján tettük. Illetve én személyesen megkértem. Noszaj jellemzően nem csupán az a 5-6-5 hotel, amely vendégeket fogad, de hogy mint egy 120-130 vendégház is van, amelyek elszeparáltabban tudnak vendéget fogadni, de és erre a vendégházakra még Covid-ban is volt igény. Sajnos volt ez az időszak, mikor nekem kellett levelet írni az ideérkezők számára, hogy mi nagyon szeretjük az ideérkezőket, és tiszteljük, hogy bennünket választanak, de ne tegyék. Majd, amikor erre lehetőség volt, hogy ezt feloldjuk, akkor rögtön egy kampánnyal próbáltuk őket visszacsábítani. A Facebookon a noszvai szolgáltatók egy-egy fél percben elmondták, hogy mit csinálták a Covid-ban, hogy várják vissza a vendégeket, és ez egy jelen esetben majd 100 000-es megtekintésű kis spotokból álló kampánnyal vissza tudtuk csábítani rögtön a turistákat 2020 nyarára, amikorra már lehetett. Ugye a legsúlyosabb időszak az a márciustól azt mondom, hogy májusig terjedő időszak volt. Utána, amikor látszottak a számokban a javulások, akkor utána újra nyitottunk Noszvajt, megnyitottuk. De amikor kellett, újra lezártuk. Tehát egy nagyon aktív cselekedetet igényelt ez a Covid mindenki számára, így itt megvoltak különböző szakmai csoportok, akik a kapcsolódó feladatokat vitték, mind az egészségügy, mind a kiszállítás, mind a házi segítséggondozás, idősgondozás területén. Azt mondom, hogy akkor egy picit ilyen katonai szervezetként működtünk. Ez viszont már nincs így. Tehát nagyon örülünk annak, hogy ezt sikeresen átvészeltük. A vendégházak hamarabb, a kisebb vendégházak hamarabb nyitottak, hamarabb tudott Noszvaj turizmusa újra élni, pont a említett okból kifolyólag, hogy szeparáltan tudtak pihenni a családok. Így hát a Covid-ot Noszvaj szerintem jól átvészelte, számokban természetesen voltak visszaesések, azt láttuk a vendégészaká a szám visszaesés, de én azt gondolom, hogy 22-re mi a 19-es csúcs évünket meghaladó számokkal zártuk. Tehát Noszvaj turizmusa végül is visszaépült mára. De mivel említettem is ugye a riport elején, hogy ugye minden család él itt Noszvajon a turizmusban, ezért mi már 2014-13 környékén a lassú turizmusra helyeztük a hangsúlyt. Ez azt jelenti, a lassú környezet alá fenntartható turizmus. Mi a tömegturizmus ellentétje. Tehát mi nem szeretnénk nagy rendezvényeket, ahol több ezer főtömeg egyszerre, egy nap alatt leharcolja a teljes infrastruktúránkat, hanem inkább arra építettük föl a turizmusunkat, hogy kihúzva a szezont, lassan, kisebb léptékű, több, de családiasabb rendezvényel terítsük ki a noszvai turisztikai kínálatát. Megjegyzem, egyre több noszvai család is becsatlakozik ebben, hiszen rájöttek, hogy ez milyen értékteremtő, milyen jó kis rendezvények, ezek a 100-200-300 főt összefogó rendezvények, és így ennél fogva a turizmust abban a Covid időszakban jöttünk rá, ráadásul, hogy állandó attrakciókat kell csinálnunk, készítenünk, tehát olyanokat, ami nem kötődik személyhez, hanem önállóan bejárható. Ilyenek voltak a meseút, a forrástúra, amelyet egy térképpel a kezében a család foghatta magát, és bejárhatta Noszvaj közterületeit, bejárhatta Noszvaj északi erdejeit egy nagyon vicces térkép segítségével, és ez nagyon népszerű lett a Covid-ban. A természetjárás, a zöld turizmus fellendülését egyértelműen a Covid hozta. És itt az az érdekes, hogy itt a Covid edukált. Tehát nem estek vissza a zöld turizmust iránt igénybe vevő családok száma azután sem, hogy a Covid úgymond megszűnt. Tehát ezt úgy értékelem, mint egy pozitív hatása a Covid-nak. Muszáj valami jót is látni benne, hisz kellett, hogy legyen ennek valami oka, hogy ez megtörtént. És így a következő nagy olyan dobásunk, ha fogalmazhatok így, az állandó attrakció fejlesztés területén, az a picit a jövőbe tekintve, ez a Mátyás téri skanzen projektünk lesz, amelyre településfejlesztés és operatív program plusz forrásból mint egy 700 millió forint pályázati támogatásban részesültünk. Ez arról szól, hogy a gazdaházzal szemben Noszvajnak van egy nagyon arhaikus része, ahol gárdoros pinceházak, pincék találhatóak, amelyek a 70-es években még lakottak voltak, de utána kiköltöztek onnan a családok akkor a kádárkockákba. És mostanra azoknak a helytörténetileg rettentő fontos területnek és épületnek a tömegei olyan szinten lerombottak, hogy pár év múlva az enyészeté lesz. Na most ezt fogjuk tudni úgy visszaállítani, felújítani, hogy bemutassuk azt, hogy a század előttől, tehát az 1900-as évek elejétől fogva bizonyos időszaki metszetekben hogy éltek a noszvajak ezekben a barlanglakásokban. Miket cselekedtek? Mi volt a mindennapi tevékenységük? Ezt egy jellemzően ezt egy aktívabb módon szeretnénk bemutatni, tehát a aszalványok házában bemutatjuk az aszalási technikát, nehogy Isten még kóstolásra is lesz lehetőség, a borházban a tradicionális noszvai borkészítés, a népi konyhában a noszvai egyedi ételek készítését szeretnénk bemutatni, de úgy, hogy nem feltétlenül csak audiovizuális eszközökkel, hanem konkrétan, mint egy workshopon keresztül bemutatva ezt a minden az ide látogatóknak és a noszvaiaknak is, hogy tanulják újra a szokásokat. Illetve skanzenszerű jellegű épületek is lesznek, a gárdoros házak például, a Szentendrei skanzen észak-magyarországi tájegységében a noszvai gárdorosház felépítésre került. Tehát, hogy ez egy olyan népi építészeti érték. Na, ebből hármat vissza tudunk most állítani itt helyben Noszvajon. Pincéket tudunk helyreállítani ebből a projektből. És ugye hát kell az a jó a kulturális turizmusban, hogy a hagyományainkra épül, fenntartható, de a mai világtól nem szabad, hogy elszakadjon. Ennél fogva bizonyos helyeken panorámateraszokat, borozó panorámateraszokat hozunk létre a területen, amely mostani trendeknek meg feltétlenül megfelel, illetve egy hatalmas, hát itt 40-50 négyzetméteres kis ingatlanokról beszélünk, de tervezünk egy nagy pajta építését is a projekten belül, ahol pedig a közösségi programokat fogjuk tudni megvalósítani. Szóval ez a nagy álmunk, ez az állandó attrakció, a Mátyás tér kialakítása, amely most abban a stádiumban áll, hogy a támogatási szerződés aláírás alatt van, és a közbeszerzés és a tervezés után remélhetőleg év végén vagy a jövő évben el is tudjuk kezdeni építeni ezt. Az építéshez legalább két évet be fog telleni, mert 35 helyrajzi számú ingatlanról beszélünk. Tehát létre fog jönni egy ófalu Noszvajon belül, ami a helyi kultúránkra épül, és én úgy gondolom, hogy ez egy Dölamot kastély szintű attrakció lesz itt Noszvajon. Ezen dolgozunk most gőzerővel jelenleg.
A hallgatókban szerintem megerősödhetett a meggyőződés, hogy Noszvaj az egyik legjobb hely az országban és akár a világban is. És mindehhez persze kell egy eltökélt polgármester, de kell a civil kurázs is, és civil szervezetek, alkotók, társak. Milyen a térkép ilyen szempontból?
Nagyon szertágazó és nagyon aktív. Én nem tudom elképzelni ennek a településnek a hatékony működését a három egyház közösségünk nélkül, aki az egyházi életet nagyon jó aktivitással végzi itt, és nyilván itt a református, a katolikus és a baptista egyház közösségekről beszélek. Gyakorlatilag hozzájuk mindig fordulhat az általam vezetett világi rész ahhoz, hogy hatékony és jó programokat és élménydús programokat tudjunk csinálni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az egyház közösségekkel való legmagasabb szintű partnerség az elengedhetetlen és a magja talán Noszvaj egyik családbaráti viszonylatának. A civil szervezetekkel szintén nagyon jó a kapcsolat, és támogatjuk őket úgy a Noszvaj Idegenforgalmáért Egyesület, mint a Pittypank Hagyományőrző Egyesületet. De rendkívül elégedettek és nagy köszönet illeti a polgárőr egyesületenket, és azért, hogy Noszvaj ma nyilván a körzeti megbízottunkkal együtt, hogy Noszfaj ma az egyik legbiztonságosabb települése, talán kimerem említeni, hogy Magyarországnak is. Hiszen amikor a rendőrkapitányság vezető úr minden évben jön hozzánk testületére, és akkor azt a évente 2 darab hát még nem is feltétlenül bűncselekményt, hanem egyszerűbb esetleg lopást hozza föl problémának, amely nem valós probléma, hogyha például már Heves-Vármegyei viszonylatban nézzük a közbiztonság helyzetét. Tehát ez, hogy a gyermekeinket önállóan tudjuk iskolába elengedni, ki tudjuk engedni az utcára játszani, ki tudjuk engedni a biztonságos közterületekre, ez egy mindennél nagyobb érték, én úgy gondolom. És ezt nem tudom, hogy mennyire érzik. A noszfaiak nem érzik, mert a jóban élünk. De én úgy gondolom, hogy kifelé, aki hozzánk beérkezik, és szép számmal érkeznek új családok, ők ezt érzik, és ezt nagyon-nagyon megbecsülik.
Műsorunk második felében Szihalomra látogatunk, ahol pezsgő civil élet van. Az egyik ilyen műhely mozgató rugója, Gajasné Dósa Katalin szól a következőkben munkájáról, terveiről.
Mi köti önt Szihalomhoz?
Hát szinte minden. A családom legfőképpen, illetve a baraim, és hát működtetjük már 18 év a Kisbocsbaba Mama Közhasznú Egyesületet, és minden családi program, illetve minden védelemre szoruló családoknak a élethelyzetének a könnyítésére sok-sok programunk van. Úgyhogy tulajdonképpen együtt lélegzek a falu mindennapos dolgaival, és én is úgy gondolom, hogy egy településvezetőnek ismerni kell minden 900 háztartást, ami mondjuk itt van Szihalmon, és én erre törekszem, hogy mindenkit ismerjek, minden társadalmi célcsoportot és minden korosztályt is, és hogy kinek milyen igényei, problémái vannak, és erre próbáltam már eddig ez idáig is reflektálni, de most úgy gondolom, hogy településvezetőnként még nagyobb lehetőség van arra, hogy egy élhető Szihalmat teremtsünk.
Hogyan lehet a Dióhéjban bemutatni Szihalmat, ugye? És nagyon sokan talán csak átutazóból ismerik itt Mezőköves szomszédságában, egy picit Eger árnyékában, hogyan lehet a települést jellemezni?
Én úgy gondolom, hogy Szihalom egy nagyon sok értékkel rendelkező település, aminek fel kell hozni a felszínre ezeket a tulajdonságait. Ez egy nagyon jó földrajzi település tulajdonképpen földrajzilag is, hisz itt van 3 kilométerre a Zsóri, és azt is tudni kell, hogy Szihalom közigazgatási területéhez tartozik, a Zsóri üdülő terület 15 utcányi, ja, és ez nagyon fontos, úgy gondolom, illetve hát 25 kilométerre található Eger, és Füzesabony, a járási központ is tulajdonképpen egy 10 kilométernyire van Szihalomtól. Szihalmon én úgy gondolom, hogy egyedülálló a Kálvária, ez egy csodálatos egyház tulajdonában lévő rész, a Paskom, a Földvár, a Magyar Tárház, a Tájház, ahol Szihalomnak az értékei tekinthető meg. Nemrég elkészült a Levendula pihenőkert, ami igazán csodálatos családi kikapcsolódás, és úgy gondolom, hogy ez is egy egyedülálló. És olyan civil szervezetei vannak Szihalomnak, ami olyan közösséget teremt, ami szerintem példaértékű, a szihalmi fúvósok, mi a kisbocsosok, a Tován, a Szikra, a Szimóbe, az önkéntes tűzoltók, a polgárőr, az egyházhoz kapcsolódó civil szervezetek, minden az önkéntes tűzoltók, akik az összes program, ami létezik Szihalmon, az ő összefogásukkal történik, és én úgy gondolom, hogy az ő megbecsültségük és támogatásuk egy nagyon fontos cél a jövőben, hiszen úgy gondolom, hogy azok a értékek, amiket ők teremtenek, az igazán a közösséget építik.
Milyen fejlesztési célokat fogalmazott meg, hiszen mindenen lehet mindig jobbítani, és nyilván ezt csokorba is kellett szedni ahhoz, hogy a elképzeléseit a választók elé tudja tárni. Mi az, ami fontos lenne, mondjuk akár fontossági sorrendben, és forrásokról is beszéljünk majd.
Hát én úgy gondolom, hogy Az én programom és a fejlesztési koncepcióm érdekes módon pont 12 pont lett, úgyhogy mondhatnám is azt, hogy Szihalom 12 pontja. Hát számomra a minden prioritás, de hogyha mégis sorrendiséget kell állítani, akkor számomra az idős korosztály szociális biztonságának a megteremtés, ez egy fontos prioritás. Ugye Szihalmon 311 fő van a 65 év fölötti korosztályból, és én úgy gondolom, hogy nincs kellő képen a figyelve rájuk, illetve a meglévő szolgáltatásokat mindenképpen ki kell egészíteni. Az én fejlesztési koncepcióban szerepel egy segítő szolgáltatás, amelynek az a célja, az gyakorlatilag egy gépjárműt is fog magába takarni, illetve szociális segítségnyújtást is. Ennek az a célja, hogy az idős emberek a egészségügyi szolgáltatáshoz való akadálymentes eljuttatása a legfontosabb cél, illetve a rendezvényekre, programokra el tudjanak menni, és mindenki számára legyen elérhető a szociális alapellátás, mint a házi segítségnyújtás, étkezés, és igény esetén akár a nappali ellátás, mint az idősek klubját is létre szeretném hozni, hogyha erre van igény, hisz az is egy közösségformáló erő. Azért azt el kell mondani, hogy a fejlesztési koncepció megalkotását megelőzte egy fél éves beszélgetés, hisz én úgy gondolom, hogy csak azt lehet leírni, ami meg is valósul, és ennek két részből áll. Egyrészt azt, hogy szinte minden nap beszélgettem az emberekkel Szihalmon, hogy nekik mik a igényeik, mik a problémáik, mik azok a témák, amik megoldásra válnak, és amikor ezek összegyűltek, akkor pedig leültem szakemberekkel, kompetens politikusokkal akár, hogy ezekre a problémákra, megoldásokra milyen választ és megoldási módok lehetségesek, hisz az egy másik kategória, hogy amit leírunk is van igény, azt meg is kell valósítani. És én úgy gondolom, hogy egy felelős településvezetőnek ez a legfontosabb eredményessége vagy hitelessége, hogy azt írja le, amit utána mindenképpen megvalósít. Tehát visszatérve az idős korosztályra, én úgy gondolom, hogy ez a segítő szolgáltatás, ez mindenképpen fog számukra segíteni, illetve nagyon sok a településünkön az egyedül élő idős. És ez a segítő szolgáltatásra szeretnék akár a portáljukat rendbe tenni, vagy akár bevásárlást, de hogyha egy mosoly vagy egy ölelést kapnának már, az is nagyon-nagyon fontos, mert nem egy egyedülálló idős emberrel beszélgettem, aki elmondta, hogy neki már az is nagyon fontos lenne, hogyha valaki rányitná az ajtót és egy mosollyal illetni. Úgyhogy erre mindenképpen szeretnék figyelni. Illetve, hogyha a pályázati lehetőségek vagy a beruházási módozatot megtalálnánk, akkor mindenképpen szeretnénk egy idősek otthonát, egy szociális bentlakásos intézményt. Ugye már mi abban a korosztályban vagyunk, hogy a mi szüleink már azért olyan életkorban vannak, hogy sok esetben szükséges számukra a külső segítségnyújtás, és ezt mindenképpen szeretnék, ezt a szociális biztonságot megteremteni számukra. És nagyon fontosnak tartom az idős korosztály számára még azt is, hogy az egészségfejlesztés vagy az egészségtudatosságot támogassam. Nagyon fontos lenne például a tüdőgyulladás elleni védőoltás. Nagyon sok idős ezt nem tudja megvásárolni. És az önkormányzat lehetőségei, vagy pályázatok révén, vagy programok kapcsán, ezt mindenképpen támogatandónak tartanám. Nagyon fontos számomra, hisz ugye említettem a Kisbocsbabamama Közhasznú Egyesületet, amit a kisfiam motivált, aki már 20 éves, tehát az egyesületünk 18 éves, és számomra is nagy szívügyem a gyerekekkel, a családokkal való foglalkozás, és az ő társadalmi beilleszkedésük, vagy akár a közösségi programok révén az, hogy jól érezzék magukat. Én úgy gondolom, hogy a gyerekek jelentik a jövőt, és az ő jövőjükbe való befektetés a legfontosabb célom, hogyha a gondviselés úgy gondolja, hogy én vagyok méltó a település vezetésére. Úgy gondolom, hogy a meglévő gyakorlatokra építve és azt fejleszve legfontosabb az, hogy minőségi nevelésben, oktatásban részesüljenek a gyerekeink, az unokáink, hisz a továbbtanulásuk, vagy hát az úgy tetszik, a jövőjük is ezáltal van meghatározva. Nagyon fontos számomra a tehetséggondozás. Nagyon sok tehetséges gyerek van Szihalmon, úgy gondolom, és a rájuk való odafigyelés, ez prioritás számomra. Fontosnak tartom a bölcsődénk férőhelyének a bővítését, most jelenleg 12 férőhelyes, de a 0-3 éves korosztály Szihalmon már közel 40 fő, és ez azt sejteti, egyrészt az, hogy én ennek nagyon örülök, és nagyon fontos cél is, hogy ne is akarjanak elköltözni, hogy ne is akarjanak más óvodába, iskolába járatni a gyerekeket, ez viszont az kell, hogy ez a oktatás és nevelési közeg, ez megfelelő legyen a családok számára. Nagyon fontosnak tartom az óvoda infrastruktúrájának a fejlesztését is. A művelődési házunk fejlesztése is várat magára. A fenti rész a tetőtér funkcióval való ellátása, váljon alkalmassá koncertek, zenei programok megvalósítására. Szeretnénk, több jelzés is érkezett, egy gyermekfelügyeleti szolgáltatás megvalósítására, terápiás szobák kialakítására. Fontos lenne az, hogy a szülők el tudjanak esetleg menni kettesben, akár egy moziba, akár egy étterembe, és legyen lehetőség arra, hogy a gyerekük jó helyen van. Nagyon fontos számomra, hogy a közvilágítás az iskola udvaron az megvalósuljon, mert arra nagyon sok visszajelzést kaptunk, és az is el kell mondani, hogy egyre több a sajátos bánásmódot igénylő gyermek, Szihalmon is már. És az ő fejlesztésük ott akad el, hogy nem jutnak el megfelelő szakemberhez, és ezt az akadálymentes eljutást szeretném mindenképpen megsegíteni. És itt is szeretném kihangsúlyozni az egészség megtartást, illetve az egészségfejlesztés támogatását és fontosságát, hisz a rotavírus elleni védőoltás, vagy a B-típusú agyhártyagyulladás elleni védőoltás nagyon-nagyon drága a szülők számára, és én úgy gondolom, hogy ez támogatandó cél. Én úgy gondolom, hogy egy falu életében az élhetőségnek az alapja a biztonságérzet és a közbiztonság. Ezért egyik fontos pontom a közbiztonságnak a megteremtése, hisz a jelenlegi helyzeten ezt változtatni szükséges. Fontosnak tartom ezen belül az elemek között a kamerarendszerünknek a szakszerű kiépítését, és hát nagyon örülnék neki, hogyha minél több rendőr élne Szihalmon, és akár ehhez a szolgálati lakások biztosítása is, ha szükséges, akkor ezt is jó lenne megteremteni. Nyilván olyan családok éljenek Szihalmon, akik értéket képeznek, és hasznos tagjai a közösségnek, és azt is előirányzom, hogy olyan önkormányzati rendeletek is szükségesek, amik révén azok az emberek, családok, akik nem tartják rendben az ingatlanukat, vagy nem tartanak felelős állattartást, úgy azoknak viselni kell az ezzel járó szankciókat. Fontos cél az ivartalanítási program, és hogy ezek ingyenesek legyenek, hisz nem veszélyeztethetik kóborállatok Szihalom utcáit és az embereknek a közbiztonságát. Utak, járdák rendbetétele és az infrastruktúra fejlesztés is egy fontos megvalósítandó cél Szihalmon. Nagyon szükséges a belvíz elvezető árkoknak a rendbetétele, és ha még nem aszfaltozott belterületi utak, aszfaltborítása, járdák felújítása, az ivóvíz hálózatunknak a felújítása, a közvilágításunknak a korszerűsítése. A közlekedésünk biztonságát szolgálná egy zebra kialakítás az iskolánál, mert ez már nagyon régóta várat magára, illetve a főútvonalnál is nagyon fontos lenne nyomvonal kialakítása. Ez minden szülő félti a gyerekét, és azért Szihalmon sok biciklis van, babakocsitoló, elektromos eszközzel közlekedő ember, és az ő biztonságokat ez mindenképpen szolgálja, illetve amit említettem már, hogy a Zsóri üdő területének 15 utcányi Szihalom közigazgatási területéhez tartozna, tehát az ott lévőeknek is ez fontos lenne, illetve a Zsóri területén, ahogy ott is beszélgettem, láttam azokat a problémákat, ami a postai gondok, a táblák hiánya, az internet hiánya, ami szintén várat magára. Én úgy gondolom, hogy én olyan Szihalmat szeretnék, amikor valaki meglátogat minket, akkor a településkép is vonzó legyen számára. És fontos az, hogy a Kálváriát gondozzuk rendszeresen együttműködve az egyházzal, annak a rendbetétele, vagy a temetőnek a rendbetétele is folyamatos gondozása, az önkormányzati tulajdonú lakásoknak a rendbetétele. Szihalmon van a Salamparti játszótér, ami nincsen körbekerítve, és ez pont a közlekedő autósok mellett van, ezért nagyon fontos annak az elkerítése. Régen, amikor még én is gyermek voltam, akkor a régi játszótér az a úgymond az Évapresszó és a vasút között volt, és az most Parlagon hever, pedig egy gyönyörű helyszín lehetne. Ezért mindenképpen szeretnék oda egy pihenő parkot, játszótérrel, négy évszakos burkolattal, illetve olyan helyszínt megvalósítani ott, ahol a családok kimehetnek akár bográcsozni, vagy akár egy szalonnasütésre, vagy egy baráti társaság. Ezeket nagyon fontosnak tartom. Nagyon az emberek el vannak szigetelődve. Én úgy gondolom, hogy ezt egy, a közösségépítéssel lehet helyrehozni. De Szinhalmon található a Cigánytó, annak is fontos a rendbetétele, és ott is szeretnénk egy játszóteret kialakítani az ott lévő családos kisgyermekes családok részére. A Kossuth úton, Szinhalmon vannak faházok, amik most használhatatlanok, annak a rendbetétel és funkcióval való megtöltése is nagyon fontos, és a természetesen a közterületek virágosítása. Nagyon fontos az, hogy amikor hazaérünk egy fárasztó nap után, akkor a szihalmi tábla után egy virágos, jó hangulatú faluba érkezzünk haza, és természetesen ünnepek alkalmával meg legyen díszbe öltöztetve. Nagyon fontos számomra, mint említettem, a civil szervezeteknek a megbecsültsége és támogatása. Gyopáros Alpár oldalán találtam egy nagyon szép idézetet, hisz a Magyar Falu Program, hisz az ő gyermeke, én úgy gondolom, és ugye ott olvastam azt, hogy a falusi civil szervezetek hagyományt őriznek, értékeket mentenek és adnak át, közösségeket hoznak létre, erősítik a közösségi életet. Hát én ezzel teljesen egyet tudok érteni, és egyezem ezzel a gondolattal, hisz a Szinhalmon működő civil szervezeteknek lehetőséget kell teremteni arra, hogy még nagyobb megbecsültséget és támogatást kapjanak. Fontos jövőbeni cél a munkahelyteremtés. Szinhalmon nincsen ilyen jellegű vállalkozás vagy beruházás, és az önkormányzat is tud egyébként ezeknek a munkahelyek létesülésében közreműködni, akár pályázatokkal, vagy ingatlanbiztosítással, vagy adókedvezménnyel, de akár mi is tudunk helyi termelők közreműködésével akár egy tésztagyárat kialakítani, vagy valamilyen sajátos manufakturális értékeket teremteni, amely szintén Szinhalom jó hírét viszik előre, és természetesen munkahelyet is teremtenek az itt élők számára. És hogyha már munkahelyet teremtés, akkor szorosan összefügg a pályázati lehetőségeknek a kiaknázása is. Ugye Heves vármegye 73 milliárd forintot fog kapni uniós költségvetési ciklusban, és hát én mindent szeretnék megtenni, hogy Szinhalom is kapjon ebből a forrásból, és természetesen a hazai forrásokat is ki kell használni, mint a Magyar Falu Program, vagy a Nemzeti Együttműködési Alap, vagy a LIDER Program, és fontos az is, hogy ha elnyerünk egy ilyen tendert, akkor helyi vállalkozásoknak is adjunk lehetőséget, hogy ezekben a projektekben, vagy a kivitelezési munkákban részesüljenek, nem idegeneknek kellene, hanem a helyi vállalkozókat előnybe részesíteni. Mindenképpen fontos, úgy gondolom, a hitélet és ezért az egyházzal való együttműködés, és ahogy elmondtam, fontos cél a Kálváriának a rendbetétele, vagy a parókiának a felújítása, akár közösségi téré való alakítása, szakrális szobrok, keresztek felújítása is, illetve a templomkert rendbetételével is úgy gondolom, hogy tudunk a plébániai hivatallal, vagy az egyházzal együttműködni. Nagyon fontosak a közösségi programok természetesen, ahogy ezt már említettem is, és úgy gondolom, hogy a hagyományőrző rendezvények mellett pontosak lennének népszerű előadóknak a meghívása, amely minden korosztály számára és minden család számára szimpatikus és jól tudja érezni magát. Fontos Szinhalmon sportprogramoknak a szervezése, akár a gyermekeknek, vagy a felnőtteknek, és hát reális lehetőségét látom annak is, és bízom benne, hogy ez meg tud valósulni, hogy a Zsórifürdőbe a szinhalmiak is kedvezményesen belépjenek, mert ez szerintem, ha már itt van egy 3 kilométer, akkor ennek az előnyeit mindenképpen érdemes lenne kihasználni. Fontos az, hogy jó kapcsolatot ápoljunk a környező településekkel, Én úgy gondolom, hogy a fejlesztések összehangolása tekintetében, térségi szemlélet tekintetében ez egy elengedhetetlen feltétele annak, hogy fejlődjön Szihalom, és természetesen testvértelepülésekkel is szeretnénk tovább folytatni az együttműködést. Természetesen mindez kell, hogy körbevegye a faluvezetés. A lényeg az, hogy a polgármester és a képviselők is tisztességesen, becsületesen, átláthatóan kell, hogy végezze a munkáját, és szolgálva szihalmi embereket, megbecsülve mindenkit, aki Szihalomért tesz. És fontos szemléletnek tartom azt, és az az attitűd fog képviselni, hogy a szihalmi emberek érdekképviselete az, ami legfontosabb számomra. És fontos az is, hogy a döntések nem egyszemélyesek, hanem a képviselőtestülettel együtt döntsünk mindenben, és amennyire megengedi a napi rendi pont, akkor nyílt üléseket is szeretnék a művelődésházban, vagy akár egy olyan infrastruktúra kialakítását, amivel lehet közvetíteni az üléseket, és meggyőződésem szerint a polgármesteri munka mellett ugyanolyan fontos a képviselőtestület munkája, hogy minden egyes döntésben, minden egyes falut érintő feladatban részt vegyenek, és szorosan tartsák a kapcsolatot a szihalmi emberekkel, ugyanúgy, ahogy én is, és nagyon fontosnak tartom, hogy a szihalmi emberek is közvetlenül tudjanak ahhoz kapcsolódóan véleményt nyilvánítani.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Karkus István és Péderi Zsolt, valamint a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. Ma a fájdalmas rózsafüzér negyedik titkáról lesz szó. Aki érettünk, a keresztet hordozta. Az elmélkedés első része következik. Kormos Csaba gesztélyi plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Negyedik titok, aki érettünk, a keresztet hordozta. Akkor aztán kezükbe adta, tudnilik Pilátus, őt, hogy feszítsék meg. Azok átvették Jézust. Ő pedig keresztjét hordozva kiment az úgynevezett koponya helyre, amelyet héberül Golgotának neveznek. Szent János evangéliuma 19. fejezet 16. és 17. versei. Az Ószövetség evangelistájától, Izajás prófétától a híres, az Úr szolgájáról szóló negyedik énekből halljuk. Izajás próféta 52.13-tól 53.12-ig tartó szentírási részéből. Nem volt sem szép, sem ékes, hiszen láttuk. A külsejére nézve nem volt vonzó. Megvetett volt, utolsó az emberek között. A fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés. Olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat. Megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra. Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis Istentől megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Általános római szokás volt, hogy a megfeszítés helyére vezető úton az elítélt maga viszi a keresztjének vízszintes fáját. Az ókorban a kereszthalálra, latinul, ad crucem ítélt ember büntetésének része, a kereszthordozás, az elítélt a keresztfa vízszintes gerendáját, a patibulumot, a vállán vitte a kivégzés helyére. Nyakába általában fehérre meszelt, fekete betűs címtábla, titulus volt akasztva, melyre fölírták nevét és vétkét. A kereszt függőleges szára a vesztőhelyen állt, földbe ásva. Jézus is maga vitte a körülbelül 30 kilogrammos keresztjét, kereszt útján a Golgotára. Erről értesületünk például Szent János evangéliumának 19. fejezet 17. verséből. A kereszthordozás szintén rendkívüli fájdalmat keltett, különösen, ha Jézus megkorbácsolt hátára gondolunk, mivel az áldozatot legtöbbször mindkét nyújtott karjával a gerendához kötözték, így annak teljes súlya a legfelső hátcsigolyán és a legalsó nyakcsigolyán nyugodott.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba gesztei plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.
Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Hadd zengek új dalt szívemből, el nem múló szerelmedről, amihez hasonlót még nem láttam. Kerestem, de sehol nem találtam. Hadd zengjek új dicséretet, mert elvetted minden védkemet. A múltamra nem emlékszel többé, áldalak örökkön, örökké. Zengjek új dalt szívemből, el nem múló szerelmedről, amihez hasonlót még nem láttam. Kerestem, de sehol nem találtam. Hadd zengjek új dicséretet, elvetted minden védkemet. A múltamra nem emlékszel többé, áldalak örökkön, örökké. Dalt szívemből, el nem múló szerelmedről, amihez hasonlót még nem láttam. Kerestem, de sehol nem találtam. Hadd zengjek új dicséretet, mert elvetted minden védkemet. A múltamra nem emlékszel többé, áldalak örökkön, örökké. Jézus, királyom,
meg új dicsérendet, elvetted mindent.